Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, igehirdetésünk alapigéjét, sorozatunk első szakaszát, amelyet megírva találunk Lukács evangélium 5. fejezetének első 3 versében a következőképpen. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott 2 hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban sorozatunk címe Halászból ember halász. Azt követi végig, hogyan lesz Simonból a Genezáret tavi halászból Péter, az apostol ember halász. És hát az 5 hetünknek megfelelően 5 részre kellett elosztani ezt a szakaszt. Az eredeti országosan kiadott gyülekezeti munkaprogramból egy kicsit több darabra kellett így vágni, de nagyon jó az talán, hogyha most így a részletekbe is bele tudunk menni. Nem olyan régen, pár éve hangzott el vasárnap igehirdetésnek is akkor az egész történet. Hát ilyenkor van módunk arra, hogy egy kicsit jobban beleássunk a részletekbe, és olyat is megemlítsünk, amit talán máskor nem tudunk, hiszen akkor az egész történet van előttünk. Hát mindjárt a bevezetés is tartogat érdekességet. Például azt olvassuk, hogy Jézushoz sokaság tódul. Akkoriban ez nem volt könnyű, nem bepattantak az autóba az emberek, aztán irány a szomszéd falu, vagy akár egy kicsit messzebbre is, hogy meghallgassunk egy istentiszteletet, vagy valamilyen gyülekezeti alkalmat. Nem volt se vonat, se busz, ami esetleg még ezen belül segíthetett volna. Mégis azt olvassuk, hogy temérdek ember sereglik oda hozzá, jönnek gyalog, így, úgy, amúgy, fáradtságot, időt, energiát nem sajnálva teszik ezt. Hát tanulságos lehetne ez talán a mai embernek is, amikor megszoktuk a kényelmesebb életvitelt, és hát bizony sokszor alig akarunk egy-két fűszálat is keresztbe tenni azért, hogy valamit tegyünk. Általában is igaz ez, de hiszen igének hallgatása tekintetében is nagyon igaz ez. És hát persze mindig távol vannak azok, akiket úgy gondolnánk, hogy ez elsősorban érint, de mégis magunknak is föltehetjük azért a kérdést, hogy hát mennyit vagyunk hajlandók áldozni annak érdekében, hogy igét hallgassunk. Kényelmesen otthon maradunk-e, vagy vesszük a fáradtságot, hogy Jézus után menjünk, mint ahogy itt a tömeg teszi. Falun belül akár van-e hajlandóság mozogni ilyenkor, vagy hát más rendezvények kapcsán, vagy éppen most a böjti sorozat alkalmaira. Hát Jézus körül bizony most azt olvassuk, hogy nem csak néhány különlegesen megszállott ember, elszánt ember van, hanem egy egész tömeg. De vajon mi az, amire manapság tömegeket lehet összecsődíteni? Kell hozzá egy jó mozifilm? Vagy egy híres együttesnek a koncertje? De talán egy érdekes előadásra mennek el sokkal, mint mondjuk a Mindentudás Egyeteme sorozaton belüli előadásokra tették ezt némelyet? Összejön mondjuk ugyanilyen sokaság egy evangelizációra? Mondjuk hosszabb távon is visszagondoltunk, mennyien voltak hajlan mondjuk egy Billy Graham evangelizáción, amikor itt járt, vagy hát sok más alkalommal, akár a Prochristet, ha tekintjük, amely sok más gyülekezetben is megrendezésre kerül, és hát közvetítik az alkalmakat, vagy mennyien vagyunk egy országos evangelizáción, és hát ne a mostani, itteni helyzetünkhöz mérjük az ottani létszámot persze, hanem hát ahhoz, hogy az egész ország evangélikusságát, sőt, tulajdonképpen másokat is szólítana meg egy ilyen alkalom. Vagy egy kicsit közelebb maradva a megyei szabadtéri evangelizáción vajon tényleg annyian vagyunk jelen, ahányan eljöhetnénk, hogyha úgy sereglenénk Jézushoz, mint itt ebben a történetben? Vagy hát ha megfigyeljük az évek egymás utányát, akkor is sorra, a statisztikák egyre romló tendenciát mutatnak, nem csak itt érezzük helyben, bár nyilván mi magunk itt éljük meg, hogy hát csökken akár a mai létszámot tekintve, akár a vasárnapi létszámot tekintve valahogy a jelenlétünk, idősödünk, vagy érdektelenedünk, sok tényező lehet benne, de országosan is ezt látjuk. Egyre kisebb az istentiszteletek létszáma, egyre kisebb a gyülekezetek létszáma is, és hát bizony megfontolandó, hogy vajon nem az a probléma, hogy nem Jézushoz akarunk gyülekezni, hanem inkább más dolgokra figyelünk. Érdemes hát odafigyelni erre az ige hallgató sokasságra, azért is talán, mert ha valaki megnézi, vagy fölidézi, akkor tudhatjuk, hogy Máté és Márk ezt a történetet röviden mondja csak el, pont arról nem beszél, amit most ma veszünk. Ők csak arról beszélnek, hogy oda megy Péterékhez Jézus, és hajóba száll, vessétek ki a hálót, és fogjatok. Hát ezt ma nem fogjuk hallani persze, mert ez későbbi részeknek a tagja. Ezért is nagyon jó, hogy itt most előttünk áll ez a történeti bevezető, hogy bizony Jézus nem csak úgy szólította meg ezeket az embereket, hanem előtte egy nagy sokaságonnak hirdette Isten igéjét, aztán még a hajóba szállva is tanította őket, és csak aztán következnek ezek az események tulajdonképpen is. Ez azért jó, mert a figyelmet felhívja, hogy minden, ami Isten országa tekintetében fontos, az ige hirdetésen Isten igéjén nyugszik, ez az alapja, és ezt nem lehet kilőni és helyettesíteni valami mással, mert akkor minden összeomlik. Úgy járunk, mint amikor Sámson szétnyomja Dágon templomában az oszlopokat, és rádől a több ezer emberre az egész. Lehet persze, hogy fizikailag nem fog ez megtörténni, de lelki értelemben ugyanígy járunk. És ezért hát ez a tömeg, ez valóban Isten igéjét hallgatni megy Jézus után. Lehet persze az érdeklődés, az érdekesség, a szenzáció is, de alapvetően Jézus arra használja, akárki, akármiért érkezett hozzá, hogy Isten igéjét hirdeti nekik. Mert hát mindennél nagyobb baj van, hogyha éppen a lényeg hiányzik az egyház életéből, és kezd kiszorulni és háttérbe kerülni, ahogy nem lehet az uralmat, Isten országa uralmát megragadni egyéni életünkben sem, hogy nem az igére építjük az egészet. Hát így vegyünk most példát a sokaságtól, aki odatódul a Genezáret-tó partjára, Jézushoz, és őt hallgatják. Nem véletlen, hogy éppen az evangélium elején, illetve Jézus működésének az elején, és ennek a történetnek is az elején, az ige áll a középpontban. És persze tudjuk azt, hogy a tanítványi elhívás története ez valójában Simonék számára, de hát erről majd csak tulajdonképpen későbbiekben lesz szó. Most a Krisztus követésnek a legelső láncszeme van előttünk, az ige hallgatás. Szinte egy hőskorszakot jelenít meg ez a részlet, ahogy ott a tóparti reggelben az emberek hallgatják Jézust. Éhezik és szomjúzik ez a sokaság láthatóan. De nem a tóvizével csillapítják a szomjukat és a tóhalaival az éhségüket, hanem Jézus ige hirdetésével. És egy áldott időszak tehát, mert feltámad az éhség az ige után a szívekben, és áldott alkalom azért is, mert nem az történik, amit Ámosz is ítéletként meghirdetett, hogy hát majd lesz éhség az ige után, de nem adatik, igen. Most nem ez az időszak van, hanem a kegyelem ideje, az üdvözítő megérkezése, és ezért gazdagon és erővel szól az ige az éhező, szomjúhozó tömegnek. Hogyan lesz hát egy ember Krisztus követőjévé és Isten országának a munkásává? Sokfélét gondolnak az emberek erről, hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki keresztény legyen. Bizonyos szokásokat kell fölvenni. Mindenféle módszereket mondanak el, hogy ezt kell végrehajtani. Cselekedni ezt, azt. Valamiféle hitvilágot tegyél a magadévá. Vagy valamiféle filozófiai rendszert kövess ebben az egészben. És ügyes elméletekkel bábeli magaslatokat építenek, és az eredmény viszont csak a bábeli zűrzavar lesz, mert így bizony nem lehet Jézus tanítványává válni. Ez nála egyetlen egy módon zajlik. Keresztény életnek a menetrendje az, hogy először is az igét hallgatják az emberek, aztán Jézus hívása is hangzik a tanítványokhoz, és ők pedig engedelmesen cselekszenek. És mindegyik pont, mindegyik állomás fontos, mert mondhatni talán így a keresztényet, az nem egy így szép, hogy csak a start és a végállomás legyen számára, és minden máson keresztül rohan. Bizonyos pontokon el is kell időznie a keresztény embernek ahhoz, hogy valóban Jézus követőjévé lehessen. És sokszor nagyon meglepő az, hogy hogyan lesz valaki tanítványá, mint ebben a történetben is olvashatjuk majd. Jézusnak kapóra jön a parton veszteglő halászhajó, illetve két hajó, megkéri a halászokat, hogy bocsássák rendelkezésére. És aztán jól ismerjük a történet végét, ott hagyják a hálóikat és a hajóikat, elindulnak az ember halásszá válás, a tanítványá válás útján. Véletlenek tűnik mindez, pedig nem az. Sőt, őszintén szóval magam nem is szeretem ezt a szót, hogy véletlen, hiszen Isten világában valójában nincsen véletlenek. Se a magam életében nincsenek véletlenek, se a tiédben, és itt a tóparti tömeg életében, vagy éppen a halászok életében sincsenek véletlenek. A hajójuk nem véletlenül veszteg el ott az éjszakai halászás követően, és nem véletlenül prédikál ott Jézus. És a tekintetben sem véletlen a hajó ott léte, mert nagyon jól tudjuk, hogy hát ez nem is az első találkozás Jézusnál, Simonnal, legalább ez a harmadik már az evangéliumok szerint. Nemrég gyógyította meg Simon saját házában az anyósát például, tehát ennyit láthatunk, ilyen értelemben se véletlen, hogy nem egy vadidegenhez ment el, hanem olyasmi halásztársasághoz lép oda, akiket azért valamelyes már azóta megismert, illetve ami fontosabb persze, hogy ők megismerhették Jézust. És egyébként éppen Lukács az, aki nagyon ügyesen korrigálja a véletlen szavunkat, például az irgalmas samaritánus példázatában egy másik szót használ, történetesen. Történetesen arra ment a pap, a lévita, a samaritánus, de véletlenül sem véletlen mentek arra. Történetesen, mert éppen úgy történt, ahogy Istennél helye van, és ahogy ő eltervezte. Persze most csak a példázat, ne erre szűkítsük le az értelmét, hanem az életünk eseményeire. Nem véletlenül vannak ezek, hanem Isten akarata szerint történetesen. És hát így bármi történjék is veled, azt tudhatod és hiheted, hogy nem véletlen. Nem véletlen, hogy mondjuk melyik családba születsz bele. Nem véletlen, mondjuk azt sem, hogy a házasságod révén milyen rokonságod teljesedik ki belőle. Nem véletlen az sem, hogy éppen hol dolgozol, sőt az sem, ha éppen történetesen nincs munkahelyed. Még az sem véletlen, hogy kivel találkozol holnap, és miről fogsz vele beszélgetni. Hát Isten az, aki vezérli az életünk apró eseményeit is, Jézusnál pedig végképp nincsen helye a véletleneknek. Ő azt akarta, hogy ott legyenek Simonék, és be tudjon szállni a hajójukba. Azt akarta, hogy ott tisztítsák a hálójukat, szinte valószínűleg neki keseredetten, de hát mindenképp csalódottan a sikertelen éjszakai halászat után. Azt akarta, hogy ott fáradtak legyenek, és mégis most az lesz Jézus kérésére a dolguk, hogy túlórázzanak. Mielőtt tovább mennénk a történetben, és elhagynánk a véletlenek és történetesenek mezejét, használjuk ki azt is, hogy ilyen értelemben egy kis szünetünk lehet. Az országosan kiadott munkaprogram javasol illusztrációt is a sorozathoz. Hát ennek megfelelően jártam én is el, hiszen rendelkezünk is Genezáret rabbi képekkel. Mert egy kicsit most az igehirdetés keretén belül tekintsünk meg egy pár képet azzal kapcsolatban, ami ebben a történetben látható. Reménység szerint működni is fog a rendszer, és nem csap be. Valami kezd már látszani. Majd kiderül, hogy hát én képszerűséget látok. Az arányok sajnos egy kicsit összenyomottak lesznek, de ez talán nem zavar. Jó? Hát itt is lekapcsolhatjuk a villanyt, és akkor jobban látunk talán, én meg megpróbálok nem megvakulni itt a monitortól. Hát tehát ez a Genezáret tóról Kapernaumra rátekintés, hát persze csak a romok vannak
meg a városból, ott középen emlékezhetünk a elővetítésként használt filmekre is, a középen talán föl lehet is lenni, innen még nem biztos,
hogy az a templom, ami Péter háza feltételezett helyén áll, itt már jobban látszik,
és jobbra pedig a zsinagóga romjai
látszanak. Tehát ez
csak ezért érdekes, hogy egy kicsit így a víz felől nézünk hát a maradványokra. Kapernaumból nyilván itt azért
annak idején volt egy rendes város, és úgy kell elképzelni. Aztán magára a tóra is vethetünk pillantást, ez például,
ez még mindig nagyjából az északi part, nem pontosan kelet-nyugat irány a partvonal, persze egy kicsit felde, de mindenesetre az északi partnál vagyunk, és még talán csak sejlik ott középen valami,
tehát azért lehet érdekes, hogy a Jordán a fő vízforrása a tónak, és aztán ugye szép lassan az átfolyik hosszabb idő múlva, de itt például van egy forrás is, ami táplálja a Genezáreti tót. Tehát érdemes ezt is megnézni, és akkor a víztükrét megnézzük, hát egy ilyen párásod levegő a víz fölött, úgyhogy elhomályosodott, elmosódott, itt a madarak röpültek, nehogy talán onnan is látszik, csak pöttyökben is, vagy egy kicsit másik irányba is ott még látszik, csak ott már a partvonalnál nem biztos, hogy észreveszük jól, nem olyan nagy a színkülönbség. Hát itt repülnek el madarak, aztán hogyha így az észak-nyugati partot nézzük a vízről, akkor ez a kép tárul elénk ilyen módon, és hogyha emlékszünk talán, hogy János evangéliumában úgy hívják a tavat, hogy Tibériás tenger, ez azért van, mert a nyugati parton épült Tibériusz császár tiszteletére róla elnevezett város, itt még valószínűleg nem sok látszik ott a parton, de lankán emelkednek föl a házak, itt már talán jobban látszik, hogy ott tényleg épületek vannak. Tehát ezért hívják Tibériás tengernek, de nem ez az eredeti elnevezés. Úgyhogy jöhet, és aztán a halászhajó, ugye, amiben ütközünk itt a történetben, hát ennek kapcsán nagyon érdekes, hogy néhány évtizede az iszapból ki tudtak emelni egy hajót, és ezért elég jó állapotban megmaradt. Hát ez az egyik deszkájából egy darabka csak, amit kiállítottak, illetve ami ennél érdekesebb lehet, az, hogy hát hogyan is emelték ki, hogy ilyen habszivacsal befújták, hogy ne törjön szét darabokra a kiemelés során, és ott fölötte a fénykép, az mutatja a kiemelést is. És aztán hát megpróbálták ugye egy maketben ezt szemléletessé tenni jobban, hogy hogy is nézhetett ki. Hát valami ilyesmi lehetett Simonék hajója is, körülbelül abból a korból is van állítólag, tehát olyasmit kell elképzelni, tehát ami azt jelenti, hogy hát nyilván nem egy ilyen kis, néhány személyes kis csónakot, hanem tényleg egy halászhajót, hát nem nagy hajó, de azért a csónaknál nagyobbat gondoljunk el. És aztán tettünk is egy utat, egy, hát nem egészen ilyen, és végképp nem halászhajónak használt hajóval, de talán azt is érdemes megmutatni. Tehát ez is hasonló stílusú az akkori hajókhoz, és hát a mérete is olyasmi lehetett. Hát pontosat nem tudunk, de nagyjából el lehet képzelni. Jó, és csak egy pillanatra kérném szépen vissza a villany, mert még lesz egy kis szünet, utána még néhány kép még elő fog kerülni, de most térjünk tehát arra a részre, hogy a hajóba miért visszáll Jézus. Hát olvastam olyan magyarázatot, hogy egy kis távolságtartás, ez úgymond a tömegtől, de hát azért, ahogy Jézus más történetekben is megismerjük, nem igazán jellemző rá egyfajta távolságtartás, tehát ő nem félt egész közel bizalmas közelségbe kerülni az emberekkel, úgyhogy én nem tartom túl valószínűnek, az viszont inkább magyarázat, amit már nyilván máskor is említettem ilyen történet kapcsán, hogy hát a vízre szállás az egy jó hangterjedést okozott, tehát sokkal jobban lehetett a parton hallani azt, amit Jézus mondott. És az utóbbi időben hát magamnak is sok vonalon kellett foglalkoznom idézőjelben hangtechnikával, akár az evangélikus belmisző baráti egyesület kapcsán is eleve az, hogy diktafonnal a felvételeket lehessen készíteni az alkalmakról, meg hogy valahogy jobb minőség legyen vezeték nélküli mikrofonnal a honlapra valahogy használni, mert hát ott is az van, hogy volt ugye olyan felvétel, ahol halkan beszél az előadó, és nem a mikrofonban, akkor alig lehet utána érteni. És érdekes, hogy általában azok szeretnek nem mikrofonba beszélni, akik halkan beszélnek. Hát úgy látszik, direkt összefügg, hogy még nehezebben hallható legyen. Tehát minden esetre hát így a hallás az fontos ebben a történetben is, de nem csak hangtechnika kell persze hozzá, kell hozzá biológia is, és hát magam is a magam süketségével példa lehetek az ellenkezőre persze, amikor nem jól hallunk, és műteni is kellhet, illetve újra műteni, és hát ha bal fülemre fekszem, akkor szinte teljes csöndet tudok csinálni, mert a jobb fülem annyira nem hall, és ezt enyhíteni lehet műtéttel, de most arra figyeljünk, hogy bizony hát lelki műtétre is szükségünk van ahhoz, hogy hát ne csak a decibelek jöjjenek át, amikor halljuk az ige hirdetést vagy Jézust, hanem hát az ige is átjöjjön. Isten élő és ható igéje. Mondhatni, nem szabad hitbelileg azt megtenni, hogy a bal fülemre fekve alszom, mert akkor süket leszek ige hallására. És hát fontos, tehát a jó hallás, én sem véletlen vagyok hangos általában, hanem azért is, mert magamat se hallom annyira, és hát értem másoknál is, amikor halkan beszélnek, akkor alig hallatszik, és szól ugyan az ember, hogy hangosabban, de az egy-két másodpercnél tovább nem szokott kitartani, és aztán ki kell találni, hogy most mi is hangzott el, mi lehetett az, vagy sorban állva a háttérzajnál tudom nagyon jól, hogy szinte semmit nem értek már abból, amit mondanak. Hát ilyen körülmények között bizony Jézus szavát is nehéz meghallani, úgyhogy el kell gondolkodnunk, hogy miként lehet jobb hangzást elérni. Egy jó akusztikájú koncertteremben ez persze könnyű megtenni, mert ott tényleg az van, hogy egy jó hangterjedés segít, és még a halkbeszéd is jól hallható. De mit tegyünk a nyílt terepen? Hát Isten természetet is felhasználva tud a maga igényei szerint ilyesmit is használni. A hegyi beszéd olvasható Máténál, és van a Boldogság temploma mellett egy néhány méterre levő hely, ahol nagyon érdekes jelenséget figyeltek meg akkor, amikor a vízállás magasabb volt, és hát ez összefügg a történetünkkel, ezért megyünk el még erre a részre is. Hát most megint az északi részén idők, itt van az a forrás, csak most már kikerült jobbra, balra, és jobbra fönt a dombon ott valami sejlik, nem lehet még kivenni, mert túl pici, de ha közelítünk, akkor talán már ismerős is esetleg az izraeli DVD-ből, hogy ez a Boldogság temploma. És itt mellette van egy olyan hely, egy kis terület csak, tehát nem akármova, értelmű, ahol megfigyelték, amikor néhány méterre magasabb volt a mostaninál a vízállás, és azt állítják, hogy Jézus idejében is ilyen magasabb volt a vízállás. És akkor, ha erről a helyről beszélt valaki normál hangerővel, akkor azt lent a parton is jól lehetett hallani. Hát egy kicsit közelítsünk még így a képület, de ez már tulajdonképpen ugyanaz a hely közele. Tehát körülbelül ezen a részen volt, és hát itt el lehet képzelni, persze, hogy a vízállása magasabb, lehet, hogy ott az a kis tálka, az már víz alatt van, nem tudom, de minden esetre, hát ha csak odáig jól elhaladszik a hangad, is kiváló dolog, és hogyha valóban itt lett volna, netalán, ahogy a hagyomány tartja a hegyi beszéd helye, hát akkor különösen is érthető, hogy ide Jézus, ha leül, akkor nagyon jól hallja mindenki, aki ott a domboldalon letelepszik. És hát most az a problémám persze, hogy a Galileai tó másik részén vagyunk, egy kicsit nyugatabbra, Kapernaumnál, és itt ez a fajta erősítés ez nem áll rendelkezésre. De hát mit tehetnek akkor a halászok a hangzás javítása érdekében? Azt gondolnánk bizonyára, hogy nem sokat. De most mégis az derül ki, hogy hát Jézus felkéri őket, hogy vezessék a hangot a víz segítségével. Ezt most már állíthatjuk. És hát ezért száll be tehát a csónakukba, vagy hajójukba, és hát egy ilyen természetes erősítést használ. Hát így mondhatnánk talán, hogy az evangéliumhoz vezető első út az az, hogy megoldódik a külső hangosítás, a fizikai, a hangzás tekintetében, és aztán el kell jutnunk a belső hangosításhoz, mert bizony, ha a fülem elszokik a hallástól, akkor nem csak az lesz a probléma, hogy egyszerűen nem hall, hanem az, hogy már az idegpályák sem viszik tovább a hangot egy idő után, meg az agy se tudja földolgozni. Tehát mondjuk egy műtét után se rögtön jöhet vissza ne talántán a hallás. Valami ilyesmi van a lelki világban is tulajdonképpen. Az ember elszokik Isten igéjétől, akkor később lehet, hogy hallja, de elmegy a füle mellett, mert föl se tűnik, az agya már nem dolgozza föl, nem jut el a szívéig, nem érti azt, még mindig olyan, mintha süket lenne. Egyszerűen ilyen értelemben is szoktatni kell magunkat mindehhez, és hát ilyen módon kell erősíteni azt, amit Jézus mond, és újra hallgatni őt. Hát ilyen érdekes, tehát sok mindent kell tenni a hangtechnikában, hogy jó hallásunk legyen, és tegyünk sok mindent a lelki hangtechnikánkban is. Hát erre többek között a böjti időszak is alkalmas, hogy az ige vételében javuljon a vételünk, a lelki hangtechnikán, sok mindent lehet persze felsorolni. Az ige hirdetéseket, imádságainkat, énekeket, az ismeretiszteleti alkalmakat, Biblia olvasást, elcsendesedést is, ige tanulmányozás. Ilyen erősítésre van most is szükségünk ahhoz, hogy valóban a tanítványi úton járhassunk. A sokassággal kezdődött a történet, akik Isten igéjét hallgatják, és a mai szakasz a sokasság tanításával zárul le. Ez is figyelemre méltó, hogy itt nem elégedett meg Jézus az, hogy hát beszéltünk már nekik, prédikált, itt vannak a halászokat, akkor most már elég, hogyha csak halat fogunk. Nem, ő külön hangsúlyt helyezett arra, hogy tanította is az embereket. Ez a két kifejezés nagyon fontos. Isten igéjét hallgassuk is, de tanuljuk is. Hogy megértsük jobban, elmélyedjünk benne, és persze nem hittanóráról van szó, ami az iskolások feladata lenne, és akkor hát magunkat már ezzel nem fárasztjuk, vagy nem konfirmációról van szó, ami után hát már tényleg most már leérettségiztünk, és abba hagyhatjuk a tanulást, hanem itt felnőtt emberek mennek Jézus után, ha van is esetleg velük gyerek is. De minden esetre elsősorban felnőtt emberekről van szó, akik átestek az ottani konfirmáción, ami a zsidó szertartások szerint és vallási élet szerint van. Tehát ilyen értelemben ők már mindent mondhatnák, hogy tudnak, és mégis mennek Jézus után erre a különleges kurzusra, és hát Isten igéje és a tanítás együtt az, amit ők kapnak ott és nyernek. Hát az ige az, ami hitre vezet, ami megteremti bennünk a hitet, de mégis szükség van arra, hogy tanuljuk is Isten magasságos dolgait, ezért Jézus tanít is a csónakból, a hajóból. Sokaságnak is ez elengedhetetlen, és még elengedhetetlenebb, aztán a tanítványoknak rájuk tudjuk, hogy még külön gondot is fordított, hogy tanítsa őket. Akár úgy, hogy sokszor később elmagyarázza a dolgokat, amik történtek a nagy tömeg előtt, és vagy nem értették, vagy ő maga kérdez rá, hogy hát értitek ezt, vagy azt, felhívja a figyelmet dolgokra. Tehát ilyen módon mindenképp, hogy tanítványi úton járjunk, szükségünk van valóban akkor a tanulásra is, hiszen ebből van a tanítvány szó. Keresztény nem lehetek anélkül, hogy ige hallgatásában és a tanulmányozásában ne vennék részt. Mindenki hallotta Jézus tanítását. Igen, izgalmas és újszerű volt ez a különös próféta, amit tanított, ezt jól tudjuk az evangéliumokból, hogy csodálkoztak rajta, hogy milyen módon tanít máshogy, mint az, hogy azt megszokták az írástudóktól, vagy éppen a zsinagógai alkalmaktól. Aztán sokan ezzel bizonyára meg is elégedtek, és örömmel tértek haza, hogy Jézust hallgathatták, milyen nagyszerű volt az előadása. Aztán lehet, hogy másnapra el is felejtették akár, De a mester tudta, hogy a java még hátra van. Ő ezért ugyanazzal a bölcsességgel és teremtő erővel szólt aztán a halászoknak, hogy irány a mély víz, és vessék ki halfogásra a hálót. De ez már a jövő hét zenéje lesz. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük neked, hogy amikor hozzád jön a sokaság, akkor te táplálod a lelküket. Tudjuk, hogy máskor eledelt is adtál, de most az a legfontosabb, hogy igédet hirdeted. És amikor kenyeret osztottál, akkor is előbb tanítást adtál a sokaságnak. Értest hát meg velünk, milyen fontos az, hogy téged halljunk, tőled tanuljunk, mert így lehetünk igaz követőid. Tedd alkalmassá számunkra is ezt a bőti időt, hogy oda tudjuk fordítani fülünket feléd és a te szavad irányába. Adj nekünk tiszta szívet, értelmes lelket, hogy befogadjuk a te tanításodat, hogy megértsük Isten országa titkait, és hogy gyermekeidként járhassuk napról napra az utat, tudva, hogy semmi sem véletlen, ami történünk velünk ebben a világban, és tudva azt, hogy mindennél fontosabb az, amit ígédben adsz nekünk. Köszönjük, hogy te hajlandó vagy megszólalni, és nem az ítéletet hozod, amikor már hiába az ígére szomjúság és éhség, ahogy Ámosz mondta, mégsem adatik ige, hanem te magad vagy az élő ige, a testélet ige, aki eljöttél közénk, megszólítasz minket, táplálsz minket szabaddal, igéddel. Köszönjük neked azt, hogy ebben a kegyelemben mi is részesülhetünk. Erősíts hitünket, rád figyelésünket, neked való engedelmességünket. Végezetül a te nevedben, a te felhatalmazásodra és tanításod alapján szólítjuk meg Istenünket. Mi atyánk,